Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünket kezdjük meg 25. Zsoltárunk első versének éneklésével. Mi, akik itt vagyunk néhányan a templomban, foglaljunk helyet. És végig az igehirdetés és Isten tisztelet alatt ülve maradjunk. 25. Zsoltárunkat tehát így keressük ki és énekeljük. Ennek első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Magasztaljuk tovább a mi Urunkat 392. számú dicséretünk első 4 versének éneklésével. 392. számú dicséretünk első verse így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. a mi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk. Szerető mennyei, édes Atyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk jó voltodért, életünket megtartó kegyelmedért, hozzánk való változatlan hűségedért. Sokáig nem fogynának el a szavak ajkunkon, ha elkezdenénk felsorolni neked mindazt a sokféle jót, amit adtál, mindazt, amit nem is kértünk, mégis lett, ügyeinket, melyeket elrendeztél, szeretteinket, akiket megőriztél. Hisszük, hogy minden jó és tökéletes adomány, amely gazdagította életünket, tőled volt. Hálával gondolunk ma halottainkra is. Köszönjük mindazokat, akiknek fontosak voltunk, akik velünk, mellettünk voltak életünk egy-egy időszakában, akik szerettek minket, és akiket mi is szerethettünk. Neked adunk hálát életükért. Magasztalunk, Urunk, a reformációban kapott áldásaidért is, és köszönjük hitvalló református őseinket. Könyörgünk most betegeinkért, mindazokért, akiket elért a vírusfertőzés, és minden egyéb testi-lelki bajjal, betegséggel küzdő testvérünkért. Hisszük, hogy a te szent lelked minden otthonba eljuthat, minden beteg ágyon fekvő ember szívében megjelenhet. Könyörgünk, látogasd meg azokat, akik segítségül hívják az Úr nevét. Eléd hozzuk gyászoló családunkat is, akiket nagy veszteség ért néhány órája. Kérünk, Urunk, hogy adj számukra vígaszt, reménységet és békességet. Édesatyánk, a templomunk szinte ismét kiürült, de hisszük, hogy igéd akárhol is, hallgassuk azt, betöltheti szerinted való szükségeinket. Kérünk, cselekedd ezt meg velünk. Amen. Most kórusunk egy művét hallgassuk meg CD felvételről. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Azért térünk vissza ismét a zárt, közvetített Isten tiszteleti rendhez, mert szüleink megfertőződtek, és semmiképpen nem szerettük volna bárkinek az egészségét kockáztatni azzal, hogy itt vagytok. Örömmel jelentem, hogy mindkettejük állapotában fokozatos, javuló, gyógyuló tendenciát látunk. Örömmel mondhatom, hogy egyikőjüknek sincs láza, sem hőemelkedése, a köhögésük is csillapodott, jelentősen jobban vannak, így látjuk. Köszönjük és köszönjük az üzeneteket, telefonhívásokat és különösen is az imádságokat. Mi is szeretettel, imádságos szívvel gondolunk minden karanténba kényszerült, vírusfertőzött és egyéb betegségekkel küzdő testvéreinkre. Kedves testvérek, az élő Istennek igéjét olvasom a római levélből, az első részből, a 16. és a 17. igeverset. Amennyiben rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívő üdvösségére, zsidónak először, de görögnek is. Mert az Isten igazsága nyilvánul meg abban, hitből hitbe, ahogy megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Kedves testvérek, tegnap október 31-én és a mai úrnapon szerte a világ sok országában a protestáns felekezetek gyülekezetei a reformációra emlékeznek, és velünk együtt Istennek adnak hálát azért a megújulásért, amit az Úristen szent lelke végzett el a 16. században. Luther Márton, Ágoston rendi szerzetes először az általa megfogalmazott 95 tétellel hívta fel a figyelmet a középkori egyház Bibliától idegen tanításaira és szokásaira. 1517. október 31-én kiszegezte követeléseit és tanításait a wittenbergi vártemplom kapujára, és ő sem tudhatta még akkor, hogy ezzel a tettével olyan változást idéz majd elő, amely nem csupán a vallás, az egyház életére, hanem Európa történetének alakulására is alapvető és döntő hatással lesz. Én ma azt az igét hoztam elétek a római levélből, amely megváltoztatta Luther Márton szívét, életét és az egész addigi gondolkodását, s aminek nyomán olyan folyamatok kezdődtek el, melyek következtében megváltozott Európa történetének addigi menete is. Testvérek, az önmagában is elgondolkoztató, hogy Istennek egy kijelentése, ami élni tudott egy ember szívébe, milyen elemi hatást gyakorolt rá, aztán pedig rajta keresztül sok-sok millió ember életére nézve. Ma ugyanígy nagy hatással járhat Isten egy igéje, egy kis közösség, egy család, egy város, akár egy egész kontinens életére nézve. Egy ige, amit egyszer valaki komolyan vesz, befogad, ami világosságra ébreszti, ekkora változást hozhat. Luther Márton életformáló nagy igéje ez volt, ez az imént olvasott ige, az igaz ember pedig hitből él. Azonnal adódik persze a kérdés, ki az igaz ember? Bibliával a kezünkbe föl kell tennünk a kérdést, hogy Isten szerint ki igaz, ő kit tart igaznak. Az Ószövetség szerint igaz ember az, aki az Isten által adott törvényhez, a 10 parancsolathoz hozzáigazítja önmagát, a saját gondolkodását
és életét. Igaz az, aki megtartja a törvényt. Azonban az egész Ószövetség arról beszél, hogy Izrael, az Ószövetség népe, a választottak, az Isten által elhívottak képtelenek megtartani az Istentől jövő parancsolatokat. Ha pedig esetleg valaki keresztény emberként úgy gondolkozik ma, hogy Isten előtt akkor lehetek igaz, ha megtartom a törvényeit, ha betöltöm a parancsolatokat, akkor nyilvánít igaznak, akkor mi pontosan ugyanazokba a falakba esünk, vagy aki így gondolkozik, falakba ütközünk, mint az Ószövetség népe. Hiszen melyikünk képes saját erejéből maradéktalanul megélni azokat a törvényeket, erkölcsi szabályokat, előírásokat, amiket Isten adott a maga kijelentésébe. Tudjuk, senki. Meg van írva, Isten előtt nincsen igaz ember, egy sem. Kedves testvérek, a történelem folyamán nagyon sok becsületes ember küzdött azért, hogy saját erőből ő megigazuljon, azaz megtartsa azokat a parancsolatokat, törvényeket, amiket Isten előírt. Sokan küzdötték végig így a hívő életüket, vagy küzdötték sokáig, beleütközve annak a falába, hogy képtelen vagyok rá, ha igazán becsületesen magamba nézek. És ekkor az ember inkább arra a következtetésre jut, hogy mert nem tudom megtartani a törvényeket magamtól, én egy bűnös ember vagyok. És ha ez hosszú időn keresztül történik, akkor kilátástalanul vagyok bűnös ember. Testvérek, Luther Márton éppen ebben vergődött. És próbáltam minden, hogy elérni azt, hogy Isten fölszabadítsa a lelkét és a lelki ismeretét. A saját bűntudata alól. Napokig böjtölt, korbácsolta magát, éjszakákon át virrasztott, állandóan mormolta az imádságot, gyónni járt, de nem találkozott mással, csak a haragvó, kíméletlen, irgalmatlan, ítélő Istennel, mert a törvényből ezt értette meg. Testvérek, legfőbb baja abból az egyházi tanításból eredt, miszerint az embernek van ereje minden jóra, amit csak akar, és hogy a saját jó cselekedetei által megszerezheti az üdvösséget, azaz az örök életet. Aztán egy napom valaki a kezébe adta a Szentírást. Milyen furcsa, egy szerzetes papról beszélünk. Csak hogy a könyvnyomtatás korában vagyunk ám. Nagyon kevés könyv volt. Aztán egyszer a kezébe került a Biblia. Fölapozta a római levelet, és ahogy elkezdte olvasni, elérkezett ide az első rész 16-17. Verséhez, és a szíven ütötte. Még nem értette elsőre pontosan, hogy mit üzen, de azt értette, hogy az föl derült számára, hogy meg kell értenie. Az egyház történeti krónikákból tudjuk, hogy fölment a kolostornak az egyik magas helyiségébe, torony szobájába, és heteken át imádkozott és gondolkozott. Harcolt, tusakodott az értésért, míg végül megértette. Ha az igaz ember hitből él, akkor itt nem lehet szó Isten bírói büntető igazságáról, hanem csak ajándékozó igazságáról, mellyel a bűnös embert könyörületességéből igazzá teszi. Kedves testvérek, egyszerűbben szólva az jelenti ez, hogy Isten a megigazítást, az embert, hogy saját magához igazítja, ő maga végzi el, igéje és szent lelke által, emberi teljesítmény nélkül, kegyelemből, hit által. Luther Mártonnak is azt kellett felismernie, hogy Jézus Krisztus azért jött el a világba, hogy a halálával és feltámadásával olyan új szövetséget kössön Isten és ember között, amely az embert Isten előtt valóban igazzá teszi. Amikor Isten valakit igaznak nyilvánít, azt Jézus haláláért és feltámadásáért teszi. Krisztus áldozatáért teszi. Testvérek, olyan ez, mint egy bírói tárgyalás, amikor megszólal a vádló, és azt mondja, bebizonyosodott, hogy ez az ember bűnös, az ítélet halál. Itt vannak a passzusok, a törvény, ami alapján elítélem. De akkor váratlanul valaki belép a tárgyaló terembe, és azt mondja, igen, ez az ember tényleg bűnös. Ez az ember tényleg minden törvény részt áthágott az életével, az életgyakorlatával. De bíró úr, én azt kérem, hogy vedd le róla az ítéletet, és engem büntess meg ő helyette. A főbíró ránéz az ártatlanra, és azt mondja, a te ítéleted halál. Ránéz az elítélt bűnösre, és neki azt mondja, kegyelem. Ennek az embernek az életéért, helyetted való áldozat vállalásáért te igaznak minősülsz mostantól fogva előttem. Elmehetsz, szabad vagy. Testvérek, az evangélium 2000 éve arról beszél, hogy volt valaki, aki odaállt a helyünkre. Hogy volt valaki, aki Isten és én közém odaállt. És azt mondta, atyám, ne őt, hanem engem büntess a bűnéért. Ő Jézus Krisztus. Az evangélium 2000 éve Jézus Krisztus helyettes áldozatát hirdeti. Arról beszél, hogy Isten az embert Krisztusban magához igazítja, és az ember Krisztusban Istenhez igazodik. Ettől lesz igaz az emberré. Amikor ezt valaki megérti, és el is fogadja, akkor az olyan erővel tölti el a szívét, hogy az egész életvitelét, gondolkodás módját megváltoztatja. Ez a reformáció egy ember életében. Testvérek, ezt élte át Luther Márton is, aki mikor összevetette a Biblia tanításával az egyház akkori tanítását, amely a búcsú cédulákon vehető üdvösséget hirdette az embereknek, akkor azt kellett mondani, hogy ez hazugság. Ez nem igaz. Ez nem áll meg a Biblia mértéke alatt. Megigazulni egyedül hit által lehet kegyelemből, Krisztus érdeméért. Az üdvösség, az örök élet Isten kegyelméből van, hit által, és ezt kezdte el hirdetni. És a reformátorok mind, és ahol tiszta ige szól, szerte ezen a világon ma, ezt hirdetik az embereknek. A mi életünknek is döntő kérdése, hogy biztosan tudjuk-e magunkról, hogy Jézus Krisztus érdeméért mi Isten előtt igaznak nyilvánított emberek vagyunk-e. Luther Mártont addig nem hagyta nyugodni a lelke és a lelki ismerete, míg meg nem értette, hogy ő Jézusért, Jézus által Isten kegyelmébe fogadott gyermek. Amíg meg nem értette biztosan, hogy neki van örök élete és üdvössége. Testvérek, én tudom, hogy oly sok minden mozgat, foglalkoztat minket, olyan sok dologgal kapcsolatban kérdéseket teszünk föl,
Ez azonban
a sok kérdés között előre való, mert ez valóban üdv kérdés. Tudnélik azt, hogy Isten kinek lát engem. Hogy Isten szemében én egy igaz ember vagyok-e? Ez ütkérdés, mert egy nap mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélő széke előtt. Vagy saját igazságainkkal állunk ott, vagy Istentől megigazított élettel. Meg ne nyugodjon a lelked addig, ameddig nem vagy biztos abban, hogy Jézusért te is Isten megigazított gyermeke lettél. Ez pedig nem vallási előírások, vagy jó cselekedetek megtartása és megélése által van, hanem egyedül hit által kapható a kegyelem Istenétől. Kedves testvérek, az így Isten mértéke szerinti igaz ember hit által él. Vagy ahogy Károli Gáspár fordította, hitből él. Ez nem egyenlő azzal, hogy hisz, hogy hívő, hogy hiszek-e. Hinni azt jelenti, hogy igaznak tartom azt, amit Isten kijelent az ő igéjében. Itt többről van szó igaz tartásnál. Ez az alap. Az egyház sokszor esett abba a hibába, hogy Krisztus kijelentéséből dogmát, tant csinált, alkotott. Ez is szükséges. Meg kell tudnunk határozni, hogy mit hiszünk, hogy kiben hiszünk. De ennél többről is van szó. A hit ennél több. Maga az élet. Ezért mondja itt az apostol, hogy hitből, az igaz ember hitből él. Nem csupán hisz. Sokszor elhangzik nem hívő emberek szájából az elmarasztalás, hogy ezek a keresztények lényegében ugyanúgy élnek, mint mi, akik nem hiszünk, azzal a különbséggel, hogy ők vasárnap elmennek a templomba. Tulajdonképpen éppen olyanok, mint mi, a hétközbeni életükkel, csak ők elmennek vasárnap Isten házába. De jó, hogyha ez a megállapítás ránk nézve nem igaz. Aki nem csak hisz, hanem hitből él, annak az egész életét, mindennapjait meg kell, hogy határozza a hit. A hit felemelt, kinyújtott kéz, amivel átvesszük az Istentől jött ajándékokat. A hívő ember hitből él, belőle él. Nem csak az Úr napján, hanem a hét köznapjain is. Jó Sándor, néhai pasaréti református lelkipásztor egy helyen ezt írja. Élni annyi, mint beszélni, cselekedni, írni, gondolkozni, utazni, üzleteket kötni, enni, inni, pénzt keresni és kiadni, adni, venni, imádkozni és dolgozni, házasodni, gyászolni, tehát mind az, ami vasárnap reggeltől a következő szombat estig történik. És ezt mind hitből éli az igaz ember. Pál apostol pedig egy helyen azt mondja, akár esztek, akár isztok, mindent Isten dicsőségére cselekedjetek. Az igaz ember az életének egyre több és több területét vonja tudatosan a hit felügyelete alá. Minél több ilyen ember fog élni a világban, Istennek annál több áldása fog kiáradni a világba. Teológiai értekezések, tanulmányok sokaságát írták arról, hogy mit köszönhet a világ a reformációnak, társadalmi szinten is. Az, hogy Svájc Európa egyik leggazdagabb, legfejlettebb országa lett, azt nagyrészt köszönheti Calvin János ottani genfi szolgálatának. Ő tudta, hitte és hirdette, hogy nem mindegy, hogy mit és milyen minőségbe cselekszik és tesz az ember. Isten gyermekei nem élhetnek, nem dolgozhatnak akárhogyan. mert nekik mindent Isten dicsőségére kell, hogy cselekedjenek. A protestáns munka etika, hogy hogyan éljek, hogyan dolgozzak, ebből a hitből nőtt ki. Németország, Hollandia, Anglia, Skócia, az evangélikus skandináv országok, később az Egyesült Államok felemelkedésében döntő szerepet játszott. Azoknak a protestáns embereknek a milliói, akik hitből éltek és dolgoztak Isten dicsőségére, és így népük javára. Mert hitték, hogy egyszer meg kell jelenniük Krisztus előtt, hogy számot adjanak arról, így mondja az ige, amit a testben cselekedtek, ahogyan élték a hét köznapjaikat is. Kedves testvérem, életed minél több profán, hétköznapi területén érvényesülhet a hitből való cselekedet, annál több áldás száll rád, családodra, munkahelyi környezetedre, és a hazánkra is. Mert az igaz ember nem csupán hisz, de hitből él. Testvérek, a hit az a kéz, amelyik elfogadja Isten ajándékát, így fogalmaztuk meg előbb. Azonban a hit az a kéz is, amelyik elfogadja Isten kezéből a próbákat is. A hitből élőknek az egyik legjellemzőbb vonása éppen az, hogy tudnak szenvedni a hitükből következően. Luther Mártonnak a perbe fogása után egy szót kellett volna mondania csupán azért, hogy elkerülje a pápai átkot, és hogy szenvedései megszűnjenek. Augsburgban többfordulós kihallgatáson vett részt Kajetán bíboros előtt, aki csupán egy szót várt tőle. Revoko. Azt az egy szót várta, hogy vond vissza, szó szerint visszavonom. Nem kell több, nem kell más, csak ezt az egy szót mondanod, és szabad vagy. De Luther hitből élt, és nem csak a jót, hanem a nehezet, a szenvedéssel és próbával járót is hitből, Isten kezéből fogadta el. Nem csupán hitt, de hitéből élt. Nem csak a jót fogadta el, de tudott szenvedni is hitéből következően. Isten megigazított gyermekeinek ez is sajátja. Kedves testvérek, tegnap beszélgettem egy idősebb nagybeteg testvérünkkel. Kezelő orvosa őszintén elmondta neki, hogy emberileg, orvosilag, szakmailag nézve nem tudnak neki segíteni. Emberileg nézve sok reménye nincs. Így orvosi kezelését el sem kezdték. Kérdeztem, hogy hogy vagy testileg, elmondta az állapotát. Kérdeztem azt is, hogy éled ezt meg? Hogy vagy lelkileg? Azt felelte, sokat vagyok csendben az én uram előtt. És nagyon komolyan veszem azokat az igéket, amiket nekem mondott és mond. Sokat imádkozok, sokat vagyok vele, beszélgetek az embereknek róla, és ha nehéz is mindaz, amin át kell mennem, hitből élem a hétköznapjaimat, és tudom, hogy hová megyek majd. Hiszem, hogy az Úr kezében van az időm, és én ezt hitből tőle elfogadom. Aki hitből él, Isten kezéből veszel jót és rosszat egyaránt. Nehéz sorsát, és mindazt a nehézséget is, amin keresztül vezet útja. Az igaz ember hitáltal él meg betegséget, bezártságot, szenvedést, gyászt, és egy nap földről való elköltözködést, a halált is. Aki hitből élt, hitben fog meghalni is. Mégpedig üdvösségre, örök életre. Befejezem azzal, hogy a megigazításunk egyszeri története életünknek, ez az, amikor Isten Krisztusért bűn nélküli embernek nyilvánít minket, és igaznak jelent ki. A hit viszont nem állandó. Az változik, néha növekszik, máskor csökken. Néha ezzel úgy vagyunk, mint amit Péter apostolnak mondott Jézus. Péter, imádkoztam, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Néha hitünk majd elfogy. Néha lobogunk, oly erőnk van. Máskor alig-alig pislákol hitünk lángja. Ezért fontos végül végig gondolnunk azt is, hogy miből él a hit, mi táplálja, mi erősíti azt. Testvérek, a hit nem abból él, amit az ember tesz, nem abból táplálkozik és erősödik, amit az ember tesz, hanem amit Krisztus tett, amit Krisztus tett érte. Ha már Isten megigazított gyermeke vagy, de most fogytán van hited, jusson eszedbe az, amit Krisztus tett a Golgotán, és amit az Úr Jézus Krisztus tett húsvétkor. A hitünket az ő nagy tettei táplálják, ezért hozzá kell újra és újra visszatérnünk, feléje nyújtva hitünk karját, tudva, hogy az igaz ember hitből él. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, vajon te minek minősíted a mi életünket? Te kinek látsz bennünket? Szerinted mi igazak vagyunk? Előtted már megigazított, általad már igaznak kijelentett embereid lehetünk? Urunk, olyan sok kérdés mozdítja a mi lelkünket, olyan sok mindenen gondolkozunk, olyan sok minden miatt esszük talán magunkat. Segíts, hogy lelkünk addig meg ne nyugodjon, amíg erre a kérdésre nem tudunk békességgel felelni. Én hiszem, hogy Jézus Krisztus áldozatáért Isten megigazított gyermeke vagyok. Uram, könyörülj rajtunk, hogy senki ne legyen, akik ma hallgatják az igét, azok között senki se lehessen, aki nem érkezik el ebbe a lelki állapotba. Hiszem, hogy kegyelemből hitáltal én is Isten megigazított gyermeke lettem. Könyörülj meg rajtunk ebben. És köszönjük azt is, Urunk, hogy nem elég csupán a hit, jó, ha van, de az életünket hitből kell, hogy éljük, bűnbánattal megvalljuk, hogy életünknek talán még sok területen nem a hit fennhatóság alá tartozik, de köszönjük, hogy ma arra is bíztattál, hogy igyekezzünk mindent hitből tenni a te nagy neved dicsőségére. Könyörülj meg rajtunk, kérünk, Urunk, ebben is. Könyörgünk az előttünk álló időszakért, újra kérünk a betegeinkért, kérünk azokért az Isten tiszteletekért, amikor csak közvetítve tudjuk hallgatni azt, kérünk akkor is, jöjj el otthonainkba, légy velünk, és beszélgess velünk. Köszönjük, hogy lehetséges ez, és köszönjük, ha ma is így lehetett. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mi, akik itt vagyunk, álljunk föl, és fogadjuk az áldást. Az igaz ember pedig hitből él. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Elkészült gyülekezetünk negyedéves lapjának őszi száma, tekintettel a kialakult helyzetre a hírmondót honlapunkon fogjuk tudni elolvasni. Ha újra megnyithatjuk majd templomunk ajtajait, a testvérek kezébe is természetesen oda fogjuk adni lapunkat. Jövő heti gyülekezeti alkalmaink, szerdán este 6:30-tól mini ifi órát tartunk, pénteken 16:00-tól az Agnus ifit, mindkettőt természetesen online közvetítjük. A Juvenis ifi óra kivételesen elmarad, ahogy az ima közösségi órát és a hittanórákat sem tudjuk most megtartani. Vasárnap istentiszteletet tartunk, melyet kialakult rendünk szerint gyülekezeti Facebook csoportunkon és honlapunkon keresztül is közvetítünk. Múlt héten bulcsúi testvérgyülekezetünk főgondnoka Nagy Béla hívott föl, beszámolt a kárpátaljai régió nehéz helyzetéről. Biztosan tudjátok, hogy Ukrajnában meglehetősen rossz a helyzet a járvány következtében. Nagyon magas a fertőzések és az elhalálozási számok aránya is. Én természetesen segítséget ígértem neki, mivel fertőtlenítő szereket, egyéb árukat most nem tudunk mi sem gyűjteni és kiszállítani, pénzt fogunk nekik átutalni. Aki tudja támogatni, segíteni a kárpátaljai testvéreket, kérem írja be az átutalásába, hogy Kárpát aljára szánt segély. Köszönöm a gyülekezetünk beteg és nehéz helyzetbe került családjai részére adott támogatásaitokat is. Többeknek átadtuk már, akik nagy örömmel és hálával fogadták. Köszönetüket ezúton is tolmácsolom minden jószívű és jókedvű adakozó felé. Kedves testvérek, ahogy körlevelünkben jeleztem már, újólag kérem, hogy néhány hétig személyesen ne keressük fel a gyülekezetet. A hivatalt is csak indokolt esetben, lehetőleg előzetes telefonos egyeztetés után. Kérem továbbra is, hogy imádságos szívvel hordozzuk a különböző betegségektől megterhelt testvéreinket és családjaikat. Végezetül záró énekünket keressük ki, ez a 266. dicséret, ennek a negyedik versét fogjuk énekelni. 266. számú énekünk így kezdődik, Halleluját zengve, magasztalva, áldjat Krisztus által, jó atyádat!